Kedves gyülekezet, örülök, hogy megint együtt tölthetjük a szombatot. Örülök, hogy olyanokkal is, akikkel ritkán találkozok, most többen is vagytok, ugye, Kriszti is Sajosék is. És miért elkezdeném az igei mondandómat, a gyerekekhez szólok röviden. Nem fontos, hogy ide gyertek, csak figyeljetek, és jelentkezzetek majd, amikor mondanátok valamit, hogy tudjak szót adni, jó? Az első kérdésem az az a gyerekekhez, nem a felnőttekhez, hogy ki hallott a közületek azt a szót, hogy frigy láda. Nem hiszem el, hogy senki nem hallotta. Köszönöm. Tő, három, az már egész jó. Köszönöm. Mit jelent ez a szó? Melyik őtök tudná megmondani? Mert ez olyan régies szó. Mi az a frigy? Akkor azt kérdezem.
Szövetség.
Így van. Köszönöm. Igazad van. Például, hogyha frigyet köt valaki, általában úgy van, az a házassági szövetsége szokott vonatkozni. Itt emberek Istennel kötöttek szövetséget, és érdekes, hogy egy ládája van ennek a szövetségnek. Tudja-e valaki közületek, hogy abban a ládában mi volt benne? Mi van benne? Most is benne van, csak nem tudjuk, hol a láda. Szóval, te már túlkoros vagy egy picit, ha mondjad te. Tessék?
Mondja, ki van benne.
Elég, ha egyet mondasz, elárulom, több dolog is van benne.
10 parancsolat.
Igen. Milyen formában van benne a 10 parancsolat? Segíthettek ebben? Így van. Hány kőbevésre?
Kettő.
Igen, így van, igazatok van. Két kőbe, kőtábla, ugye így mondja. Olvastam már róla, azt mondják, hogy ez nem vékony táblát kell elképzelni, hanem nagyot. Azt azért is kellett vinni többeknek, mert nehéz volt ettől a láda. Mi van még egyébként benne? Más is van, mert főleg ez van benne, de nem csak ez van benne. Így van, egy, mennyi? Korsonyi Marian nénit szétültetjük, ha tovább sok. Bocsánat, úgy tűnt. Jó. Egy korsonyi manna. Ami
Áron kezébe megérkezett az orvás.
Igen, nem pont a kezébe, de az övé volt, igen, az Áron ráírta a nevét, és akkor kihajtott egy mandula vesző, ha jól emlékszem, mandula volt, így van. Ez három fontos emlék Izrael életéből. Amennyire megértettem, a 10 parancsolat az elsődleges, mert az volt az első, és amellé tették be ugye a pusztai vándorlás végén a mannát, meg még előtte ugye az Áron kiválasztottságát bizonyító vessző. Láttatok már kőbe írva más dolgokat is különben? Bálint?
Láttam.
Szuper. Nagyon jó. Mit szoktak kőbe írni az emberek? És amit mit szeretnének, hogy? Ha megmaradna, így van. Írhatta volna a 10 parancsolatot, aki ráírta pergamenre, vagy az ilyen állatbőr, tudjátok, mint a nemesi levelek, vagy papíruszra, az a nádból kisajtolják és össze, tehát először összefonják, aztán sajtolják. Tehát voltak akkor is, amire írni szoktak, hát tény, hogy kőbe is írtak. Ki írta kőbe ezt a 10 parancsolatot? Amennyire emlékszek, mind a kettő igaz.
Igen, először Isten, aztán...
Így van, ez nagyon érdekes, hogy először Isten írta a kőbe, csak hát megsérültek a táblák, hogy így mondja. Ugye? Amikor Mózes lejött, aztán látta, hogy mi a helyzet, úgy hozzávágta az aranyborjóhoz, hogy eltörtek. De Isten sose rótta fel neki, azért, mert valóban érvénytelenek voltak már ezek a táblák. Mert ők az aranyborjóval foglalkoztak, akkor a tábláknak már nem volt értelme. Aztán újra szövetséget kötött a nép, és akkor Isten azt mondta Mózes, hogy most már ő írja fel. Tehát olyan érdekes, hogy a mostani táblákra már nem Isten írta fel, de hát ugyanolyan érvényes. Ha kőbe vésték, akkor az azt jelenti, hogy most is érvényben van. Istennek ez volt a szándéka, ezt meg kell, hogy jegyezzük. De még, mondja szóval...
Azt hiszem, lehet, hogy mondja, hogy azért nem találjuk, mert mi lehet, hogy még akár szépen.
Úgy tudom, nem azért, de ez is egy jó tipp volt. Azt tudja valaki közületek, most már felnőtteknek is nyitok egy sávot, hogy ne legyen úgy, hogy nem tudok, hogy mióta nincs meg a láda? Azt tudja valaki? Így van. Bálint, te mit akartál mondani? Sok-sok éve. Így van. Időszámításunk előtt 586-ban volt az az ostrom, a döntő, a harmadik, abban a hadjárat sorozatban, ahol látszott, hogy ezt elvesztik. Tehát, hogy nem tudják tartani a várost. És így írja a Ellen White, hogy gondos kezekbe csomagolták a ládát, és elhelyezték, és azóta nem látta senki. Tehát amikor a fogság után templomot építettek, ezt a felnőtteknek is mondom, mert lehet, hogy nem tudják, akkor abban a templomban már nem volt láda. Viszont abban Krisztus jött el, ezért lett nagyobb a dicsősége. És a mai napig senki nem tudja, hogy hol van a világ legértékesebb, legkeresettebb tárgya eszmei értékét tekintve. Filmet is csináltak róla. Már buta ilyen kalandfilmeket, meg ilyeneket. De van egy ígéret, hogy elő fog kerülni a végén. Viszont az én kérdésem az az, főleg megint a gyerekekhez, de a felnőttek nyugodtan figyeltek, mert szerintem tanulságos. Ja, meg mondja?
Én úgy olvasom itt a Mózes könyvében, hogy vág két kőtábelt az előbbiekhez hasonlókat, hogy fölírjam rájuk azokat a szavakat, amelyeket az előző táblákon voltak, amelyeket széttört.
Nem tudom, meg kell nézni, mert én is bizonytalan vagyok a másodikban, lehet, hogy igazad van. Megnézzük, jó? Most nem állunk meg emiatt. Idénre megnézzük. Jó, köszönjük, köszönjük. Viszont az Isten azt mondta, hogy nem is ez a fő célja, hogy kőtáblákra írja, hanem valahova még írni akarta ezt a törvényt. Ezt a gyerekek közül, nem akik gyereknek érzik magukat, akik igazolhatóan gyerekek, közülük ki tudja megmondani, ott hátul, mondjad?
Robi.
Robi, bocsánat, igen.
A
Bibliába is oda, Bárint találta el azt, amit most kérdezte, nem egyeztettem Bárint, hogy idefelé, tehát teljesen szabályosan versenyez. A szívünk táblájára. Az azért csak puhább. Felnőtteknek mondom, ugye? Nagyon érdekes a kőtábla és a szív párhuzama ebből a szempontból. Hogy tudnánk elképzelni azt, hogy milyen az, amikor a szívünkben van írva az Isten törvénye, az más?
Más.
Elmondom, hogy szerintem, hogy más, aztán majd eldöntitek. Mondjuk, ha azt mondanák nektek, hogy hát ma reggel nem nagyon kell felkelni. Ameddig akartok, ágyban maradhattok. Nem kell reggelizni. Fagyi lesz reggelire. Utána ti választotok, hogy hova megyünk. Ti döntitek el, ez kötelező, amiről beszélünk. Ti döntitek el, hogy mikor feküsztök le, kit hívunk át játszani. Nem tudom, értitek-e? Tehát óriási a szabadságotok, de ez kötelező. Hogy élnétek meg ezt a napot? Teherként élnétek meg, hogy ó, hát ez borzasztó. Hát ez, hogy azt mondjátok, hogy hát de miért van kötelező? Hát én, ha lehet, úgyis ezt csinálnám. Nem? Értitek, hogy miről beszélek? Nem tudom, hogy eltaláltam, de azt hiszem, igen, hogy ha az Isten törvénye be van írva a szívünk táblájára, akkor onnantól nem járom, nem iga, nem nyűg, hanem ahogy János apostol mondja, hogy és az ő parancsolatai nem nehezek. Ugye így mondja szó szerint, nem nehezek. De csak annak az embernek nem nehezek, akinek már belülről ez a természetes. Onnantól kezdve az válik teherré, ami előtte inkább könnyebb volt, vagy a vágyom. Annyit azért ilyen záradékként elmondok befejezésül, hogy az én példám az azért nem volt jó, mert hát ezek nem az igazi jó példák. A későn kerünk, fagyizunk, nem reggelizünk, de csak hogy érzékeltetni akartam, hogy milyen az, amikor úgyis azt csinálnánk, és akkor nem érezzük tehernek a törvényt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen a felnőttek figyelmét is, mert láttam, hogy figyeltek, ennek mindig örülök a gyerek történetnél. És a felnőttek figyelmét továbbra is kérem, egyébként a gyerekek is nyugodtan figyelnek, mert szerintem érthető lesz, amiről szó lesz. Kedves gyülekezet, az alapigénkkel maradnék a szombatiskolánk témájánál, a Galata levélnél. Nem kell, hogy megkeressétek, mert kívülről tudjátok, rövid lesz, így hangzik. A törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, ma is témánk volt. Nem tudom, hogy vagytok vele, bocsánat, pillanat. Én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a mostani tanulmánnyal, nekem nagyon tetszik, megmondom őszintén. Mármint az egész összeállítás, igen, az egész negyed év. Különösen a múlt héten ragadott meg engem a múlt heti, itt a szombatokába hivatkoztam is rá, akik bent voltunk. Nekem nagyon tetszik az, hogy körüljárjuk a témát, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, én új gondolatokat, új szempontokat kapok ennek a során. Az mindig jó, hogyha nem ugyanabban a körbe mozgunk, meg mindig ugyanazt veszük elő, és én ezt nagy áldásnak érzem. És ennek a hatására is gondoltam, hogy talán nem terhel titeket, ha ennél a témakörnél maradunk, annál is inkább, mert a törvény, a kegyelem és Krisztus viszonyáról mindig beszélünk. Egyébként beszélni mindig könnyebb. Hozzáteszem, mindig beszélünk. De miközben beszélünk, nem vagyok benne biztos, hogy mi tisztán látjuk ezek kapcsolatát. Ugye azt tudjuk, hogy miben tévednek a keresztények. Ugye erről mindig beszélünk az Adonis Kábel, és a törvény és a kegyelem, hogy külön választják, meg a hit és a törvény, stb. De az, hogy mások tévednek, az nem azt jelenti, hogy mi nem tévedhetünk bizonyos vonatkozásokban. Képviselni is szoktuk az összefüggést, hogyha lehet így mondani. Fontos, hogy helyesen képviseljük, és akkor még nem beszéltem az életünkről. Azt írtam fel magamnak, hogy képzeljétek el, hogy egy matuzsálmi megjelenésű valaki odállít, és az ifjúság elixírjét akarja nektek eladni. Hát biztos úgy lehetek vele, hogy hát azért először hát mutassa meg, hogy nála hogy hatott. Most képzeljétek, hogy egy embernek oda megyünk, és elkezdünk beszélni hitáltali megigazulásról, törvényről, kegyelemről. Nyilván kíváncsi lesz rá, hogy és ez a te életedben ez hogyan van? Hogy élted meg? Hogy játszódott le? Milyen út vezetett neked idáig? És nekem az a célom ezzel a mai délelőttel, mondom, engem nagyon megragadott a múlt heti szombatiskola, hogy talán hasznos lenne úgy újra gondolnunk, ez egész kérdéskör, tehát nem csak a múlt hétről beszélek, hanem ez a törvény, kegyelem, Krisztus viszonyát, hogy két szempontot tartunk szem előtt. Az egyik az az, hogy felkészülni a témának a képviseletére, ha másokkal beszélünk. Erre fontos, ez fontos szerintem, hogy otthonosan mozogjunk ebben. A másik, hogy szeretnék arra is majd kitérni, akár délután együtt folytatni is veletek beszélgetés formájában, hogy hol vannak azok a pontok, ahol mi magunk is veszélyben vagyunk. Egy kicsit néha úgy érzem, hogy mi úgy beszélgetünk ezekről a dolgokról, mint azok a városnéző turista buszok, hogy ülnek az emeleten, és akkor nézik a többieket, hogy mibe tévednek. De lehet, hogy bennünket is fenyeget a tévedésnek a veszélye, és erre majd utalni szeretnék. Akkor kezdjük el, ha elfogadjátok ezt. Az első kérdésem az az, hogy a cselekedeteink igazítanak-e meg, és üdvözítenek bennünket. Tudom, hogy provokatív, meg egyszerű a kérdés, de azért felteszem. Tehát igaz ez, hogy minket a cselekedeteink üdvözítenek? Tudom, hogy mi a válaszok, nagybetűvel ideírtam, hogy nem. De miért gondoljuk ezt? Tehát nem elég az, hogy nekünk van egy adventista hitvallásunk, hanem jó igéket kéne tudni mondani. Ti mondjuk ezt mivel támasztanátok alá? Hogy nem a cselekedetek által ütközünk. Köszönöm, ez az egyik, amit Janek mond. Az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ez egy világos beszél, Galata 2.18. Köszönöm, ez meg a másik. Ez egy jó csapat. Ez a kettő volt, aki is felírva. Köszönöm, ez meg Efézus 2.8, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Kicsit olyan szájbarágós is már, nem? Tehát, hogy többféleképpen elmondja, hogy nehogy tévedés essék. Bocsánat, csak nagyon meleg van. Azt, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem, azt ugyanaz a Pál apostol írta, aki a másik igét. Hitelesnek tartjátok-e Pál apostolt ebben a tekintetben? Hiteles olyan értelemben, hogy próbálta, nem? Tehát úgy senki, mint ő, ezt beszéltük itt az előbb a szombatiskolában, hogy azt mondja, a törvényben igazság tekintetében ő fedhetetlen volt. Mármint úgy, ahogy azt a farizeusok értették, gondolták, gyakorolták. Onnan jött. És ő azt mondja, hogy utóbb rájött, hogy nem sikerült ezzel megigazolnia. Ő próbálta. Itt hagyjálják meg rögtön egy szóra, hogy... Ha megkérdezem, hogy a cselekedetek által megigazulunk, azt mondjátok, hogy nem. De ti nem éreztek ebben veszélyt a hétköznapokban, hogy bennünket, akik a törvény érvényét hisszük, képviseljük embereknek, próbálunk azt szerint élni, bennünket nem kísért meg soha az, hogy úgy érezzük, én így írtam ide magamnak, hogy hát azért már haladtunk egy kicsit. Tehát, hogy egy pár dolgot már úgy ki lehet pipálni, azért az már úgy megvan az életemben, hogy... Ha például azt mondom, hogy nekem a szombatot megtartani nem küzdelmes, mondjuk a határvét tiszteletben tartani időben. Ha úgy érzem, hogy megtaláltam azt, hogy mitől lesz áldás a szombat hétről hétre, akkor ez csak egy előrelépés, nem? Hát gyakorlatban igen, tehát ezt nem mondhatom, hogy nem. De ettől én értékesebb lettem-e? Nem. Ettől csökkentek-e a bűnei Isten szemében, mármint a korábban? Nem. De nem tudom, hogy értitek, hogy mit akarok mondani, szerintem...
De úgy érezzük, hogy értékesebb.
Azért, igen, ezt akartam, hogy... De nagyon jó válaszokat tudtok mondani, de nem tudom, érzitek, hogy mit akarok mondani, hogy a kísértés ott lappang, hogy azért csak beljebb vagyok. Nem rossz hiszemünknek. Én szerintem ez egy állandó kísértésünk, és ezért naponta kell megerősödnünk abban, amit ez az ige mondott, még én ezt választom most hangsúlyosabbnak, hogy kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Nem tőletek volt, és nem tőletek lesz. Sosem lesz másként. Tehát nem tudsz eljutni egy kritikus pontig, ezt így szokták mondani, hogy elérni egy kritikus tömeget, vagy egy olyan mennyiséget. Ugye az űrkutatásban ilyen szökési sebesség, amikor már tud szakadni a földtől valami, itt nem lesz. Itt nem lesz. Sosem lesz saját értelmünk. Ugye egyszer azt olvastam, hogy a rabszolgáknak sosem volt saját tulajdona, nem lehetett a jogállása. Tehát nem tudott a saját megváltására pénzt gyűjteni. Mármint most a megváltás, a rabszolga megváltást értem. Ugyanígy mi sem tudunk érdemeket gyűjteni, amivel egy kicsit is hozzá tudunk tenni ahhoz, amit Jézus értünk tett. Nem tudjuk eltolni ezt az arányt, hogy 100-0, ebből sosem lesz 95-5, 90-10, egy picit azért mi is. Nem tudunk hozzátenni, legfeljebb csapdába jutunk ezáltal. A törvény hibája az, hogy nem segít nekünk megigazolni. Tele leszek ilyen költőkörülésre. Nem. Pál apostol azt mondja, ugyanaz a Pál apostol, akire szoktak hivatkozni félreértett módon, hogy a törvény szent, igaz, jó. Az ennél komolyabb dolgokat nem lehet felsorolni, nem? Rögtön hármat. A törvény szent, igaz és jó, csak hát egyszerűen nem erre való. Én magamnak azt a suta példát írtam ide, hogyha csavarhúzóval megyek neki villáskulcs helyett egy anyának, és nem sikerül, az nem a szerszám hibája lesz. Az annak a hibája, aki nem vette észre, hogy hát ez nem arra való. Ez nem arra való. A törvény arra való, hogy megmutassa, hogy ki vagyok, és megmutassa azt, hogy kicsoda Isten, és milyennek szeretne látni. Arra való, hogy szembesítsen, és ezáltal Krisztushoz vezessen. Krisztusra vezérlő mesterünk élet. Szembesít és utal, hogy hova menjek. Múlt heti tanulmányban, itt mondtam is már nektek, akikkel egy osztályban voltunk ma, hogy nekem nagy felismerés volt, eddig így nem állt össze a fejembe, szégyellem, hogy az Ószövetség idején is érvényes erkölcsi törvény minden bűn alá rekesztett, és hogyha egy ember rájött arra, hogy ő halálra méltó bűnös, akkor ott volt a másik lehetőség, hogy elmegy a Szent Sátorhoz, és a ceremoniális törvény előírásai szerint szabadul attól a bűntől, amit halálra ítélte. Ha nem lett volna a ceremoniális törvény, akkor egyetemes halálos ítéletet hirdetett volna ki az erkölcsi törvény. A kettő együtt alkotott szerves egészet. Az erkölcsi törvény az voltaképpen a ceremoniális törvényen keresztül vezetett Krisztushoz akkor, az ószövetségi időkben. Nem a törvény hibája az, hogy nem tudunk aszerint élni, hanem a mi hibánk, én úgy írtam ide magamnak egyébként, hogy állapotunk. Tehát ez nem egy olyan hiba, amit elkövetünk, ez egy állapot, amiben beleszületünk, és ebből akar bennünket szabadítani az Isten, hogy összhangba tudjunk élni ezzel. Akkor azt megbeszéltük, hogy nem a törvény által üdvözülünk. Most felteszem a másik kérdést, szerintem ez már érdekes lesz azért, eddig is remélem az volt, hogy lehet-e cselekedetek nélkül üdvözölni?
Nem.
Na, de hát olyan, mint hogy hellen mondanátok.
Lehet.
Lehet?
Salamon is úgy fog.
Igen.
Jobb
mondja ezt?
Jobb lator már keveset cselekedni.
Ez igaz, ez igaz.
Cselekedetek.
Én most ugye nem is ebben igazatok van, a konkrét esetekre gondolok, bár mondjuk azért annyi volt, hogy ő is kiállt Krisztus mellett, tehát úgy tenni már nem tudott, de azért amit mondott, az is egyfajta. Én arra gondolok, de köszönöm, mondtátok, hogy játszanak-e szerepet a cselekedetek a végső megítéltetésünkben.
Jakab 2.21, avagy ábrámi atyát nem cselekedetőbe igazítottuk le meg? Felvérő zsákot kiáltozott három oltára?
Igen, köszönöm, így van, ez meg sem volt nekem, nagyon jó az az igen. Én a Jelenések 20-ból idézek, 12-13, mivel hosszú, csak mind a két versnek a végét idézem. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Ez a 12. vers vége. Ehhez képest a 13. vers vége, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. És sok más igét is idézhetnék, én csak egyet idézek már. Nekem nagyon nyomatékos, és azért sokat mond. Egy kicsit most figyeljetek, arra készülünk, hogyha valakivel beszéltek, magatok számára, de akkor is, hogy azt mondja, hogy de hát Pál azt hirdette, hogy lásd Galata levél, hogy a törvény az... Ugyanez a Pál azt írja a Korintusi 2. levél 5. fejezet 10. versében, hogy nekünk minnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszék előtt. Azért, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Hát ez elég világos beszéd. Az ítélet, az a cselekedetek szerint lesz. És nem tudom, érzitek, hogy milyen ellenmondás feszül itt a két alapkérdésünkben, hogy törvény által nem üdvözlünk, a törvény megtartása által nem, de mégis valahogy úgy fogják mérni az életünket. Nem tudom, ti emlékeztek el, én felírtam magamnak, aztán lehet, hogy tévedek, hogy van-e olyan a Bibliában, hogy a hite szerint lesz valaki megítélve. Én nem emlékszem. Olyan van, hogy legyen neked a te hited szerint, ez ilyen életérzetek. Igen, igen, de az még nem az ítélet, ugye, az egy élethelyzete vonatkozik, de az, hogy a...
Juhok és kecskék kicsés választásánál egyértelmű, hogy a cselekedetek
bizony
szerint van.
Ott elég kevés teológia van a példázatban, ha megfigyeljük, nem? Tehát, hogy mi volt a hitvallásod, mit csináltál szombaton? Az van, hogy hétköznap mit csináltál?
Mit csináltam?
És mit nem csináltál? Igen. Akkor kimondhatjuk azt, ugye, ez egyértelmű, ez azért fontos, hogy magunknak is lássuk, de hogy más embernek is megmutassuk egyszerűen Bibliából, hogy az ítélet az egyetlen cselekedetek szerint lesz. Komoly könyvek vannak, azt mondja, tehát könyvekben le vannak írva, fel vannak jegyezve a cselekedeteink, azt fogják elővenni, azt fogják kinyitni. Akkor ebből az következik, hogy az a kérdés, hogy hit vagy cselekedetek, mert így szokták feltenni a kérdést, már a kérdés sem jó. Nem tudom, hallottátok-e azt, azt hiszem ezek, a, akikről meséltem, talán Szomatiskában meséltem itt a Mátrai Gabiékról, akik a hölgyeknek mondták, hogy ne arra menjenek, mert ők onnan jönnek és sem értenek. Azt hiszem Mátrai Gabiék mondták azt, hogy valaki akkor is hazudik, ha kérdez. És ez olyan nagyon frappáns volt. Aztán rájöttem, hogy a Biblia így kezdődik. Akkor is hazudik, ha kérdez. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kérdez egy pályáról se egyetek. Nem azt mondta. De már a kérdés volt megfogalmazva. És már nem is ezzel a szándékkal, de sokszor hát tévejgő keresztények mondják azt, hogy most akkor hit, vagy cselekedetek. És itt jön az, hogy mind a kettő. De nem lehet szétválasztani valamit, ami összetartozik. Ugye Jakab apostol azt mondja, hogy amiképpen holt a test lélek nélkül, az elég holt tud menni különben, ugyanúgy holt a hit is, cselekedetek nélkül. Hát a hitnek az az életjele, tehát az bizonyítja, hogy él, hogy ott valami utána máshogy lesz. Azt is mondja Jakab apostol, hogy mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedeteidről. Ha nem tudod megmutatni, bocsánat, modern nyelvén, akkor bocs. Hát akkor ne haragudj, de hát akár kimondhatja, hogy hisz. Miből látszik? Talán ide tartozik az az ige is, mármint a tanúsága, vagy Jézus azt mondta, nekem nagyon tetszik, mindig ezt már mondtam nektek, hogy nem rejtethetik el, ugye ez egy szenvedő szerkezet feltételes módon, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Az mit jelent? Hát, hogyha te hegyre építesz várost, akkor utána már meg is bánhatod, takargathatod, hát, azt már nem lehet úgy csinálni, hogy mit, hogy nem lenne ott. Azt már mindenki tudja, hogy ott van. És mire mondta ezt? A cselekedeteinkre. Hogy olyan lesz az életünk, olyan lesz a világosságunk, amit kibocsátunk magunkból, vagyis azt mondja, hogy a hitünkről tanúskodni fog az életünk. A meglétéről is, a hiányáról is, a részleges meglétéről is szerintem. Nem tudom, hogy szerintetek rajtunk mit látnak. Akár így, akár úgy külön-külön. Azért ezzel el kéne gondolkozni. Én azon gondolkoztam, hogy látnak-e minket egyáltalán. Tehát, hogy vagyunk-e mi annyit az emberek körében, mint amennyit Krisztus volt. Krisztus kereste a találkozásokkal talán. És sokszor visszahúzódunk, talán attól félve, hogy hát nehogy tisztátalant illessünk. Már nem is az emberekre gondolok, hanem a körülményeikre. Tehát szerintem azt meg kéne gondolni, hogy lehet, hogy nekünk többet kéne, tudatosabban kéne az emberekkel és az emberek közé menni. Azt is számba kell vennetek, hogy ha nem mutatkozunk, akkor azt fogják rólunk gondolni, amit hallanak, meg gondolnak, hogy mit csinálunk. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogyha én nem mutatkozok be, ha ezt éltük át itt a faluban, és emlékeztek, ezt beszéltük, hogy amíg egy ilyen zugolyában voltunk, addig a falu azt gondolta, amit akar. Most egy kicsit kiléptünk jobban a falu hát nyilvánosság elé, most már jó, most már tudják, hogy hova tegyenek bennünket. De ezt érdemes meggondolni az egyén életünkben is. Jakab apostolnál tehát egyértelműen megjelenik a kapcsolat a hit és a cselekedetek között, de megjelenik Pál apostolnál is. Ugye már idéztem, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett jót vagy gonoszt, vagy Róma 8.14.15-ben, bocsánat, Róma 6.14.15-ben, amikor azt mondja, hogy mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, Bocsánat, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Most jön a nagy kérdés. Mit is tehát? Vétkezzünk émivel, hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. Tehát Pál feltesz egy fontos kérdést, hogy milyen következtetésre jusson egy hívő ember, aki a kegyelmet hirdeti és abba kapaszkodik, és azt mondja, hogy mielőtt bárki arra gondolna, hogy ez feljogosít engem, hogy azt teszek, amit akarok, mert úgyis a kegyelem mindent letakar, azt mondja, hogy távol legyen. Aki így gondolja, az félreértette a kegyelmet, annak a működését is. Tehát Pál maga is megszabja ezt a határt, nem csak Jakab apostol. Akkor mi a kettő viszonya? Hogyan fér meg egymással ez a két dolog, a kegyelem és a cselekedetek? Mert ugye azt Pál is mondja, hogy ha már cselekedetek, akkor az nem kegyelem. Jakab meg azt mondja, hogy na jó, hát kegyelem meg hitbe, de hát hol van a cselekedet? Azért most valljátok be, hogy ez nem egy könnyű téma, nem? Szerintem elméletben sem könnyű, gyakorlatban sem könnyű, és nekünk még képviselni is kell. Azt beszéltük Tatán múltkor a szolgálatiskolában, hogy ott mondtam, hogy az igazán jó tanár, én azért tanítottam teológián is, tehát közgazdasági tárgyakat is, hogy az azért gond, hogyha egy tanárnak körülbelül ott vannak a határai a tapasztalatban és ismeretben, ami a tananyagnak a határa, és amikor elmegy a széléig, akkor már kezd bizonytalan lenni, és azon túl, hogy egy diák kérdez, akkor meg gondban is van. Tehát ezzel azt akarom mondani, nekünk annyira kéne járatosnak lennünk ebben a témakörben konkrétan. Ennek az elméleti tisztánlátásában. Sőt, a megélésében is, hogyha bárkivel találkozunk, rajtunk nem újjön, hogy át tudjuk adni. Azt, hogy legyetek készen mindenkor mindenkinek megfelelni a bennetek élő reménységről, ennek van köze a bennünk élő reménységhez, amiről beszélünk? Hát ez a lényeg. Hát ez a lényeg. Akkor az a kérdés, hogy mennyire vagyunk felkészültek erre a fajta megfelelésre, embereknek választásra. Ha emlékeztek rá, körülbelül egy éve ajánlottam a figyelmetekbe egy könyvet, ami még nem jelent meg. Én mindig nem jelent meg, de most már remélem, hogy meg fog jelenni, nem rajtam múlik. Én egy fejezetet fordítottam belőle, a Szilvási András kollégám hát patronálja ezt a könyvet, egy tankönyv lett volna a képzésünkben. Angel Maria Rodriguez testvér írta, aki Debrecenben tavaly itt volt, emlékeztek rá, egy korábbi igazgatója a Bibliakutató Intézetnek, ennek az Adventista Intézetnek, és szerintem nagyon jó könyvet írt, én csak ezt a fejezetet olvastam, megfordítottam. És ő azt írja, egy idézet, két idézet, az egyik azt ő írja, a másikat ő maga is idézi. Ez a mondat, ez nagyon fontos. A Biblia azt tanítja, hogy a Krisztusba vetett hit által nyerünk üdvösséget, azonban a tetteink alapján ítélnek meg bennünket. Ez a lényeg, ez a mondat. Tehát üdvösséget sosem fogunk cselekedetek által nyerni, de hogy bemehetünk az üdvösségbe, azt mégis a cselekedeteink alapján fogják eldönteni. Ez egyébben. Idéz egy Travis nevű szerzőt, nem tudom ki, van teológus, de más keresztény felekezetből. Azt írja, hogy Travis szerint, amikor megigazítatunk a Krisztusra vetett hit által, akkor előre megkapjuk a felmentő ítéletet, amelyet a mennyei ítélőszék a végső ítéletben fog majd kihirdetni. Ez egy nagyon világos mondat. Azt mondja, amikor te hittel megragadod Krisztust, az ő helyettes áldozatát, te ott hatályosan, tehát hát annak a hatája alá kerülsz, a kegyelem hatája alá, de ezt csak a végső ítéletben fogják kihirdetni végérvényesen. Ez világos, ugye? Ez olyan, mint amikor a Ószövetségi időkben áthárítottad a bűnt a Szent Sátorra, és a nagy engesztelési napon pedig hát igaznak nyilvánított. Ezért a végső ítélet megerősíti majd a jogi döntést, egyértelművé téve, hogy Krisztuséi vagyunk. Csak azokat ítélik el, akik nem Krisztuséi. Tehát a végső ítéletben azt vizsgálják, hogy kicsoda Krisztusé. És itt jön a nagy kérdés, hogy mi alapján lehet ezt vizsgálni. Hát, hogyha azt mondja, kérem, hát én is szeretnék kegyelmet. Hát akkor ilyen, akkor mindenkit be lehet engedni, nem? Mindenki szeret a kegyelmet. Akkor mi alapján lehet különbséget tenni az emberek között, hogy kicsoda Krisztusé? Azt mondja Krisztus, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat tartsátok meg. Arról ismeri meg a világ, hogy az én követőim, az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Majd erre visszatérünk, hogy a szeretet itt mit akar. A lényeg az, hogy ez nem egy ilyen szubjektív dolog, hogy hát ki, én, bocsánat, mint a gyerekek egy tipistop, tehát, hogy én is kérek kegyelmet. Azt mondja, hogy igényelni lehet a kegyelmet, de aztán megnézik, hogy aztán mi lett. Egy példát engedjetek meg az Ószövetségből szerintem kifejező. Emlékeztek arra, amikor a főpapa nagy engesztelési napon bement az a kárpit mögé, és magára vette a bűnöket a figládáról, és kihozta, és Azázel bakjára ráolvast, és elküldték a pusztába. Ez mihez kellett, hogy megigazuljanak az igazán bűnbánók? Ezek kinek a bűnei voltak? Ezek a bűnbánó emberek bűnei, de nem mindenkié. Ugye voltak, lehettek Izraelben is, meg hát voltak olyan, akik soha nem hárították át a bűnöket a Szent Sátorban. Azoknak a bűneit nem vihette ki a pap. De lehettek olyanok, és ez az izgalmas, akik áthárították a bűneiket, de végül a pap mégsem tudta kivinni a sátorból magával az Azázelből. Lehettek ilyenek? Lehettek. Ez egy létező csoport. Hát erről szólt a vizsgálat, nem? Tehát aznap mit vizsgáltak? Azt nem vizsgálták, hogy akik sosem hárították át a Szent Sátorra, meg a ládára, hogy azokkal mi van. Hát ilyen, sosem hárították, sosem igényelt kegyelmet, azt nem kell vizsgálni. Azt vizsgálták csak, hogy azok közül, akik valaha is kegyelmet igényeltek hitáltal, bemutattak áldozatot, és a vérre áthárították a bűneiket, azok közül kikét veheti magára a pap, és kikét nem. Akikét nem, az visszaszár rájuk. Emlékeztek erre? Gyakorlatilag ez ugyanazt jelképezi, hogy lehet igényelni a kegyelmet, de nem biztos, hogy meg fogod kapni. És ez nem önkényen múlik, hanem azon, hogy megvizsgálják, ugye írtam magamnak ide, hogy nem az a kérdés, hogy igényelted a kegyelmet, hanem a hitedet fogják, és nem a hitedet fogják vizsgálni, hogy igényelted-e, hanem azt, hogy mit kezdtél vele. És aztán mi volt? Becsülted ezt? Utána azt mondtad, mint Pál, hogy távol legyen. Hát én ezt nem csinálhatom most már. Hát én ezt már kértem, hogy ezt nézzék el nekem. A kegyelem, a jól megélt kegyelem, az igazán megtalált kegyelem gyümölcse az igazi cselekedet. Enélkül is lehet próbálkozni. Nekem az egyik legmegdöbbentőbb szakasz a Bibliában az 1 Korintus 13 eleje. Hát a szép a folytatás is, a szeretett himnusz, én most az elejére gondolok. Azt mondja, hogy ha vagyonomat felétetem, azért nem sok embert ismerek, aki felétetné a vagyonát. Testemet tűzre adom. Bele borzong az ember, nem? Hogy vállalni egy ilyen mártírságot. De szeretet nincs bennem, akkor az egész nem ért semmit. Én sem. Emlékeztek, ezt mondja Pál, semmi vagyok. Nyilván az is, amit csináltam, nem ért semmit. Létezik az, hogy emberek azt hiszik, hogy Krisztussal járnak, és kiderül, hogy nem. Uram, Uram, nem a te nevedben? Soha. Azt mondta, soha nem ismertek titeket. Kedves gyülekezet, a hit az szükséges, de nem elégséges feltétele az üdvösségnek. Ezt annyira szerettem, analízist tanultam az egyetemen, matematikát, és ott ez ment, hogy ahhoz, hogy valami teljesüljön, ahhoz vannak szükséges feltételek, de nem elégséges. A szükséges az, hogy enélkül nem lesz. De ha megvan, ez önmagában még nem azt jelenti, hogy. Értitek? Ez egy matematikai fordulat és logikai fordulat. A kegyelem és a törvény egyaránt szükséges, de önmagában egyik sem elégséges az üdvösséghez. A kettő együtt. Kegyelem, vagy hogy tetszik, hit és cselekedet, azt mondja a Szentírás. És akkor most érkeztem oda, amiről a gyerekekkel is beszéltünk, hogy érvényben van-e a törvény? Jó helyen kérdezek meg, jókat, igen. De nekem van egy új felismerésem. Tegnap a vázatírás közben jutottam el ide. Ugye hát csak elárulom a titkot nektek, nem tudtam mondjam, hogy ennyit rég készültem, mint mára, megmondom őszintén. Nagyon sokat, meg hogy dolgozzam fel. És ennek során figyeltem fel egy összefüggésre, hogyha az ítéletben a cselekedeteket vizsgálják, akkor szükséges az, hogy a törvény érvényben legyen mindaddig, nem? Hát hogyha nem lenne törvény, akkor minek vizsgálják a cselekedeteket? Semmi értelme nincsen. Igen, a törvény érvényben van, ez is azt bizonyítja, de mondok még nyomatékos érveket. Igen, helyet tudtok erre?
Jelenések 10,
nem tudom. Mondd akkor a tartalmat.
Megváltaték az Isten temploma, és benne a mennyben.
Igen, és az Isten ládája.
És az Isten ládája.
És benne van, ugye, ahogy a gyerek. Bocsánat, mondták ott is. Igen? Pali, te mit is mondtam?
Máté hegyi beszédben.
Máté 5.17-et mondtam szerintem. Én nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Ugye ez a, hát ezt Jézus mondta, ezt, még a keresztényekkel beszélünk, azért hivatkozhatunk rá. Hát ez bocsánat, ezt Jézus mondta. Erre mit szoktak mondani, ezt is ismeritek, nem? Hogy, igen, hogy, hát az, hogy betöltötte, az azt jelenti, hogy nekünk már nem kell. Ismerős? Egyébként még egy dolgot engedem, meg ide írtam még egy verset, hogy megmondott ott a régieknek, én pedig azt mondom nektek. Hát ha valaki elolvassa a kettőt, hogy itt mondtak a régieknek, meg mi, ebből nem az jön le, hogy enyhült a törvény hatája, ellenkezőleg erősödött. Igen, azt mondják, hogy ő betöltötte, ezért nekünk nem kell, vannak ilyen vélemények. Csak hát, hogy ő azt mondta, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Erre mi szokott lenni az adó, ha szabad így mondanom, hogy na jó, de hát azt mondta, hogy új parancsolatot adok nektek. Tehát nem azok a régiek, új parancsolat van. Elég szeretni egymást. Nem kell vacakolni ezzel a törvénnyel. Igen, itt jön az a kérdés, hogy na jó, de hát akkor mit jelent szeretni? Milyen szerencsé, hogy pont az a Pál apostol, akiről beszélünk, azt írta Róma 13.9.10-ben, mert ez, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne orosz, hamis tanúbizonságot ne szólj, ne kívánj, idézi a 10 parancsolatot sorra. És ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeressed fel a barátodat, mint te magadat. Hát, hogyha összerakom, amit Jézus mond, azért mégis számít. Ha valakivel beszélünk, próbálj keresni. Ha összerakom, amit Pál mond, azért mégis számít. Abból kijön, hogy Jézus nem mást értett rajta. Ha azt mondja, egymást szeressétek, akkor ő már arra appellált, hogy jó lenne, hogy a szívünk táblájáról fakadna már mindez. Tehát nem egy külső iga lenne, hogy ne vedd el, ne tedd ezt vele, hanem az, hogy hát figyelj, te szereted a fele barátodat, hát eszedbe nem jut, hogy ilyet csinálj, sőt, segíteni akarsz neki. Vagyis ezek a szárnyaszeget próbálkozások, hogy emberek kibújjanak a tények elől, ezek igével alátámaszthatók, hogy nem úgy vannak, és ezt legyünk erre készek, napra készek, hogy ne a hitvallásunkat mondjuk el embereknek, hanem igét mondjunk, hogy segítsünk nekik, hogy értsék. Ide írtam még magamnak egyébként, hogy ha nincs törvény, akkor viszont bűn sincs. Nem? Akkor mihez képest? A bűnnek a definíció az, hogy a törvény áthágás. Ha elveszem a törvényt, akkor marad egy ilyen alaktalan, amorf, ilyen erkölcsi érzék, nem? Ami a közelkölcsbe ütközik meg, ami már nekem már kicsit a lelkismeretet bántja, akkor az lesz a határ, nem? A bűn határa. Ez a legveszélyesebb terület, én ezt megtanultam az utóbbi években itt a volt belharcokban, hogy az igazságérzet az egy veszélyes dolog. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már olyan emberrel, hogy amikor őróla volt szó, akkor borzasztó erősen dolgozott az igazságérzete. Amikor ő tett valamit mással, akkor nem dolgozott annyira erősen az igazságérzete. Találkoztatok már ilyen emberrel? Én még csak ilyen emberrel találkoztam. Ti nyilván kivételek vagytok, én eljövök mindig kivételek. És mondta az Jézus Krisztus, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjen. Próbálj helyet cserélni. Képzeld magad a helyébe. Egyszer volt egy műsor, nagyon régen kapcsoltam, talán emlékeztek rá Rózsa György vezetés, és volt egy betelefonálós, voltak ilyen feladványok. És mai napig emlékszem, nagyon tetszett, az egyik az volt, hogy hogy oldanál meg azt, hogy két gyerek között kell elosztania úgy egy tortát, hogy ő nem avatkozhat bele. És nem tudom, tudjátok, hogy mi a megoldása, és pont ide vált, tehát Máté 12, Máté 7-12. Az egyik hosszabb, a másik vált. Az, amit a Cuni mond. Azt figyelj gyerekek, én nem vághatok, mert az a szabály, csak ti válhatok, csináljuk úgy, és a bőrsmenet azt mondja, hogy te fogod elvágni, te meg majd választasz. És eltérte kézen azt a precizitást, hogy az első vágjuk, hogy nem, tehát ez, hát de nem, és ez így egészséges, és így van rendjén. És ez nem más, mint a Máté 7.12, hogy elvállalnád a szerepcserét is, tehát mondasz egy ítéletet egy helyzetben, és vállalnád azt, hogy felcseréltek a helyzetet, igazságos voltál, méltányos voltál. Meg vagyunk terhelve sajnos ezzel az igazságérzettel, ezzel a szubjektív igazságérzettel jó félretenni. Egy fontos dolog volt nekem, még egy picit türelmeteket kérem, a múlt héten, hogy talán onnan érdemes megfogni ezt az egész témát, és ebben sokat segített a mutató tanulmány is, hogy nagyon fontos a helyes, a törvény és a kegyelem viszonyát tekintve annak a helyes megértése, hogy milyen egymás utániságban, milyen időben követik ezek egymást. Az időtényező nagyon fontos, ez a döntő, úgy is mondhatnám, ez a lényeg. Üdvtörténeti szempontból, két szempontból, üdvtörténeti, megváltástörténeti szempontból is fontos, meg az egyén életünk szempontjából is. Üdvtörténeti szempontból melyik volt előbb, a kegyelem, vagy a törvény?
Kegyelem.
Törvény.
Igen? Többre, ahogy szokták mondani.
Isten jelen elvileg a törvény, tehát Isten jelen mindig kellett, hogy érkezzen.
Igen. Bonyolítsuk fel, jó volt ez.
Bűn előtt már volt
történet. Mondjad, Eszter?
Nincs a törvényszeg, és akkor miért kell a kegyelem?
Igen, nagyon jókat mond Eszter is. Máté, te mit mondtál?
Nem, angyolok, már is, angyolok nem ismerték a törvényt, hogy volt már mennyibe is korábban.
Igen, de az angyolok szerintem úgy nem ismerték, azért is mondtam a gyerek történet, mint hogy a gyerekek, hogyha arra köteleznénk őket, amit amúgy is csinálnának. Tehát,
a törvény volt.
Tehát azt mondhatjuk, hogy törvény volt, mert ha törvény nem lett volna, akkor nem lett volna gond. Tehát az volt a törvény, hogy arról a fáról ne. Ugye? Ez egy szabály volt, vagy törvény, hogy tetszik, ez így van. Na, de a kegyelem mennyit váratott magára?
Semmit.
1 Mózes 3:15. Ugye? Isten azt mondta... Gyakorlatilag együtt volt, köszönöm, én is erre jutottam ki. Én nem nagyon tudnék előidejűséget, nagyon erőltetett lenne. Törvény mindig is volt. Ez rossz hír azoknak, akik azt hirdetik, hogy nem volt, meg nem lesz. Ugye csak volt ez a szerencsétlen zsidó nép, 1500 évig birkózott vele. Nem tudom, hallottátok ezt, nekem nagyon tetszik, hogy valaki mondta, hogy azért milyen mennyország lenne, hogy ha úgy lenne, hogy mondják, hogy ugye Mózes előtt kegyelemből lehetett, nem a törvény által, 1500 évig csak a törvény által, de szerencsére, hogy Jézus most megint nem kell törvény, csak kegyelem. És akkor mennyországban menne az osztozkodás, hogy te mikor éltél? Új, öreg, neked milyen mákod volt, hogy te akkor éltél. Hát milyen mennyország lenne ez, hogyha folyton változnának a szabályok? Mindig ugyanaz volt a szabály, ez egyértelmű a Bibliából. Tehát kezdettől fogva volt törvény, és azonnal, ahogy a törvény szegés megjelent, megjelent a kegyelem, már abban is, hogy nem halt meg rögtön Ádám és Éva, hanem hogy folytatódhatott az életük. De csak arra tekintette, hogy eljön majd Istennek a ma báránya, akiről rögtön kinyilatkoztatást is kaptak. Tehát kezdetben megjelent egy fontos határpont a történetben, Ábrahám elhívása. Ábrahám mire fel lehetett Istennek a szövetségese? Cselekedetek, vagy hit?
Hit.
Által. Azt írja Pál apostol Róma 4:9-11-ben, hogy mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítottott igazság, és utána fejtegeti, hogy körülmetéletlenségében tanúsított hitének a bizonyságát nyerte az, hogy Isten szövetséget kötött, annak része volt a körülmetélkedés. Ugye a zsidókat akarja meggyőzni, hogy nem a körülmetélkedés teszi a szövetséget, az egy jel, amit aztán kaptak. Tehát a hit. 430 évvel később keletkezett a törvény, mondja Galata 3:17. Az azt jelenti, hogy addig nem volt törvény. Hát volt, mert ugye Kain megölt Ábelt, és ez fölöttébb gond volt. Potifárné csábította Józsefet, ez fölöttébb gond volt. Ugye van egy ilyen táblázat, nem tudom, hát, hogy ezt adventista testvérek kigyűjtötték, hogy a Mózes előtti időkben a 10 parancsolatnak a pontjai mind megjelennek, a szombat is különben. 19. fejezet, 2 Mózes 19, hogy amit sütni akartok, süssétek meg, amit főzni akartok, főzétek meg, és a 20. kapják a törvényt. Tehát ezek, tehát egyértelmű, hogy volt, csak akkor Isten leíratta, kőtáblára írta, kodifikálta. Az a kérdés, hogy Isten a törvény adásával ki akarta-e oltani a hitet meg a kegyelmet. Nyilván nem, erről tanultunk a múlt héten. Tehát nem lehet egymás ellen kijátszani ezeket, ahogy sokan teszik, hogy nekem ez tetszik, nekem azt tetszik, ez nem így működik. Amikor eljött Jézus Krisztus, akkor mi történt? Sokak szerint ott lett vége a ceremoniális törvénynek, mert betöltötte a funkcióját, megszűnt, elavult, ahogy tetszik, és jönnek ugye, hogy új parancsolatot adok nektek, megszűnt a vége. Emlékeztek rá, azt mondtuk, hogy az ószövetségi embert, a zsidó embert is az erkölcsi törvény bűn alá rekesztette, ha ezt felismerte, mennie kellett a ceremoniális törvény által Krisztus kegyelmét igényelni. Az a kérdés, hogy ez változott-e azzal, hogy Krisztus eljött. Nem változott, csak szintet lépett. Jézus azt mondja, megmondatott a régieknek, én ehhez képest azt mondom nektek. Mit csinált az erkölcsi törvénnyel? Tolta felfelé a lécet, ugye? A ceremoniális törvénnyel mi történt? Hát látszólag megszűnt, de voltak épp az egész egy magasabb szintre lépett, mert most már nem egy jelkép működött, nem bárányt öltek, nem egy földi sátorban, hanem Istennek ama báránya saját maga hivatkozik a saját vérére főbakként a mennyei szentélybe. Vagyis minden szintet lépett. Tehát Jézussal nem más korszak kezdődött, hanem nekem ilyen értelemben, hogy a lényeg megmaradt, sőt egy magasabb szintre emelkedett. A szabály végig ugyanaz volt, kegyelemből, hitáltal, Krisztusban és a cselekedettekig kell engedni. És eszembe jutott, nem írtam fel, most éppen Dávidot olvastam a Pátriárkáknak a végére, értem a fordítás átnézésének. az elég szudar bűnöket követett el Dávidnál, és mondhattam, hogy uram, hát én előtte is annyira hittem benned, meg most is annyira hiszek. És ő mondhatta azt, hogy de hát ezt azért igazán el lehetne nézni, tehát ez nem is én voltam, az a szörnyű, ami történt. Azt mondta az Isten, hogy a szörnyű, ami történt, megbocsájtok, de azóta mindenhova fel van írva, hogy kivéve a hitteus úriás feleségével való dolgát emlékeztek rá. Akkor számítanak a cselekedetek, nem? Megbocsátott bűnre, és úgy hivatkozik Isten, hogy nehogy valaki tévedésbe essen, az nem tartozik bele abba, hogy kedvemre való király volt Dávid. A mi életünkben hogyan néz ki mindez? Ugye azt mondtuk, hogy üsztörténetileg látjuk, hogy folytonosságban nincsenek korszakok. Mi a helyzet az egyéni életünkben? Ha megtanítanak arra, hogy szombatot kell ünnepelni, és adventistaként kell élni, de nem tapasztaltam meg a párhozatra méltó voltamat, hogy Pál megtapasztalta, akkor igaz lesz, amit mondanak ránk, hogy én egy törvényeskedő vagyok. Mert úgy hirdetem a törvényt, és úgy élem meg, nem rossz szándékkal, ez nem kell rossz szándék, amiről beszélek, csak hiányzik egy szint, egy építőkő. Először a mélységet kell megélni. Azt hiszem, hogy Janek, te beszéltél most erről, ugye a szombatiskolában, és erről beszéltél, hogy tehát el kell jutnom ehhez a felismeréshez, hogy én kárhozatra méltó bűnös vagyok. Szerintetek mennyire jó érzés ezzel szembesülni? Hát ennél szudarabb érzést nehéz elképzelni. Pál ezzel küzdött itt a Róma 7-ben. Először a felismerés volt fájdalmas, aztán meg azt, hogy hát eddig farizeusként az ugye maga ura volt, tehát ki tudott jönni helyzetekből, ebben nem tudott kijönni. Kedves gyülekezet, ha a kegyelem nem előzi meg az életünkben a cselekedeteket, akkor törvényeskedők leszünk akkor is, ha nem akarunk. És szerintem ebben naponta meg kell újulnunk. Ez nem úgy van, hogy egyszer megtörtént, és utána már feledésbe merülhet a kegyelem. Amit idéztünk ugye, hogy kegyelemből tartottatok meg hitáltal. Szerintem minden nap így kéne kinyitni a szemünket. Mert minket adventistaként azt fenyeget, hogy hát de jót csináljuk, nem? Többiek is mondták, azért választottak meg ennek, annak, amannak, mert látják, hogy jó hívő vagyok, ezt meg azt csinálom. Azt írja Pál Róma 7.9-ben, hogy ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedett a bűn. Pálnak mikor jött el az a parancsolat? Hát őt úgy nevelték. Élenjáró zsidó ember volt, sőt farizeus, ott is a csúcs kategória, ha lehet így mondani. De Damaszkusz tájt valamikor azt mondja, hogy eljött a parancsolat. Más minőségben kezdtem látni. Milyen érzés lehetett, hogy a büszke farizeus rájött, hogy a bűnösök között első vagyok. Fájdalmas lehetett. És azt gondolom, kedves gyülekezet, hogy ezt a fájdalmat ezt nem tudjuk kispórolni a megtérésünkből. Az, hogy boldogok, akik sírnak, az ott kezdődik, ugye, ha jól emlékszem, az első boldog mondásod. Egy boldog a lelki szegény, bocsánat. Igen, de ugye ebből következik a sírás, tehát nekem egybe ott köszönöm a kettő, jól mondom is. Tehát, ha a lelki szegénységünket nem ismertük fel, ha nem fájt annyira, hogy sírjon, és enélkül csináljuk az adventista életet, most szándékosan mondtam ilyen túlzóival, akkor nincs alapja. Akkor a lényeg hiányzik. És akkor veszélybe vagyunk. És én erre utaltam az elején, hogy lehet, hogy látjuk, hogy a többiek hol tévednek, hogy külön választják a törvénynek a kegyelmet, milyen tévedések vannak. De az is lehet egy tévedés, hogyha én nálam a sorrend nincs tiszteletben tartva, és nem a kegyelemből származnak a cselekedetek az életemben, hanem megelőzik a kegyelmet az életemben ezek a cselekedetek. Krisztusra vezérlő mesterünk élet. Csak ebben az esetben tud a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lenni. A pillanat türelmeteket kérem, már csak néhány sor van itt. Igen, azt írtam ide magamnak a befejezéshez, hogy a mi életünkben ez hogy történt meg, amiről most beszéltem. Én szerintem erre figyelnünk kell, ezt át kell gondolni. Nem tudom, ti hogy lennétek azzal, hogyha valaki, akinek erről a témáról beszélt, azt mondja, és te milyen utat jártál be? Nálad ez hogy volt? Természetes a kérdés? Logikus a kérdés? Méltányolandó a kérdés? Ha erre tudunk jó választ adni, ha látják, hogy mi tényleg bejártuk ezt az utat, ennél hitelesebben nem lehet képviselni a hit által, hogy megazulás szerintem. Ha ez nincs meg, akkor marad az, hogy egy elméletet mondok, vagy jól, vagy rosszul. Reméljük, hogy jól. De az sose fog úgy hatni, ahogyan kell. Van még egy pár záró kérdésem, nem bírok ellenáll, még ezt gyorsan elmondom nektek, hogy mi megtartjuk-e a törvényt szerintetek? Tehát így egyénileg, ti megtartjátok-e a törvényt? Most azért ez már a végén hagytam a nehezét, nem? Tehát egyetlen az... Igen, ezt a logika felelős most, lehet egy amúgy is. Nem lehet, de akkor mit erőlködünk itt hétről hétre? Hát igen, de nem lehet, hát most mondta Eszter is. Én azt írtam magamnak, hogy ha azt mondjuk, hogy megtartjuk a törvényt, akkor igaz az, amit János apostol idéz a levelében, hogy akkor nincs bennünk bűn állítólag. Akkor mindenki visszakozik, fogadjunk, hogy akkor inkább nem. Bocsánat, csak van egy ilyen aranyos tépagban, hogy ismeri a grünt, nem, és akkor így nem lehetne inkább a grünt. Tehát, hogy visszakérem az előző kérdést, ez is olyan dolog. Igen, érdemünk viszont sosem lesz saját, csak hitáltal. Ha azt mondjuk, hogy megtartjuk a törvényt, akkor nincs bennünk bűn, de hát azt csak nem mondjuk. Ha pedig nem tartjuk meg, ha azt mondjuk mi magunk is, hogy nem tartjuk meg a törvényt, akkor meg elismerjük azt, hogy hát akkor mi nem vagyunk elfogadható. Nem, ez egy csapda. Ez egy logikai csapda, megint. És nem elég, hogy megtartjuk, tegyük fel, megtartjuk, de milyen indítékkal? Lásd 1 Korintus 13, ha szeretet nincs bennem, egyetlen.
Hát a harmadik gondolik üzenetnél van az advent nép, ugye, akik megtartják az Isten parancsolatait és segítségét.
Igen. Ez nagyon fontos, csak ott ugye nem ők mondják magukról. Tehát ugye ezért mondja Pál, hogy én sosem mondhatom magamról, ezt majd az Isten mondja a végén, de a célt nem engedem lejjebb. És nagyon nehéz így küzdeni, hogy sosem tudsz úgy visszatekinteni, hogy mi az, amit már elértél, és sosem lesz érdemed. Ez a legnehezebb. Azt mondják, hogy bármilyen tevékenységben az segít, hogyha tudod mérni, hogy haladsz. Ilyen értelemben itt nem tudod, de az tény, és én ezzel zárnám akkor most, mert eljárt az idő, tudtam, hogy nem fogom majd tartani, de azért viszonylag sikerül, hogy azt mondja a mai tanulmányunk is, hogy az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. De érdekes, hogy a hívőknek, tehát nem mindenkinek adatik a hívőknek, és nekik meg nem egyéni érdem szerint, hanem az ígéret is. Tehát a hívőknek is csak az ígéret szintjén érvényes és hitáltal. Ez a 22. vers Galata 3-ban, és ennek az egyenes folytatása a 24. vers az alapigénk, hogy a törvény pedig Krisztusra vezérlő mesterünkére. Én azt szeretném remélni, ezzel zárom a mondandómat, hogy talán nem volt teljesen hiába, hogy majd kicsit körüljártuk még egyszer ezt a kérdést. Én szerintem nagy szükségünk van arra, hogy ez a leülepedjen, letisztuljon a fejünkben is, de a lelkünkben is. És hogy ennek a hiteles képviselői tudjunk lenni az embertársaink körében, mert ez, amiről itt szó van, az élet és halál kérdése. Nekünk meg kell tudni védeni emberek előtt azt az állítását, hogy a törvény igenis szükséges, jelen van, hatályos, és végül ezzel mérik meg az életünket, mert ez dönt, hogy Krisztuséi vagyunk-e vagy nem, ez fogja eldönteni. De ugyanakkor, és ez az, amit félreértenek, és lehető sokszor azért értik félre, mert rosszul képviseljük, hogy nem a mostani életem és a törvény betöltésen fogja megszolgálni az üdvösségemet, ez Krisztus már megszolgálta. És az a mondat volt nagyon fontos, talán ezt engedjétek meg, hogy felidézzem újra ezt a két idézetet, amit én korábban olvastam. Az egyik megállapítás, hogy a Biblia azt tanítja, hogy a Krisztusba vetett hit által nyerünk üdvösséget, azonban a tetteink alapján ítélnek meg bennünket, és döntik el, hogy tényleg megtörtént-e, hogy így van-e. A másik pedig, hogy amikor azt mondta, hogy amikor megigazítatunk a Krisztusra vetett hit által, most, amikor igényeljük, amikor hozzámegyünk, akkor előre megkapjuk a felmentő ítéletet, amelyet a mennyei ítélőszék a végső ítéletben fog majd kihirdetni. Míg sokan a törvényt vetik el, és ez hiányzik a kereszténységben, mi pedig sokszor a kegyelmet nem látjuk a helyén, és nem kezeljük a helyén. És én azt kívánom, hogy a Szentlélek segítségével, mert máshogy nem fog menni, megtaláljuk mindenki a maga életében ezt, fejben is és lélekben is. Ezt az egyensúlyt. Amen.